Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint a egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Rómaiakhoz írt levél első fejezetének 16. és 17. versében a következőképpen. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nem zaklat fel, hogy elveszítettem a lábam. Talán többen tudják is, hogy kinek a szavait idézem, a folytatásból valószínűleg mindenkinek világossá lesz, amikor pörögtem, zuhantam a sziklák között, meg is hallhattam volna. A baleset után annyit mondtam a feleségemnek, örülök, hogy élek. Bárhogyan is, de élek, és ez a lényeg. Vajon nem értékelődött-e át pünköst hétfő fényében ez a mondat? Szégyelni, vagy továbbra is büszkén vállalná ezt erős Zsolt, akit végül legyőzött az erősebb, olyannyira, hogy a végkimerülésig elgyengült. Micsoda szégyen ez, mondhatnánk, különösen is, hogy szinte épp annak 60. évfordulóján történt mindez, hogy először megmászták a világ tetejét. És azóta úgy tűnik ugyan, hogy vele együtt odaveszett kis Péter holttestét lefotózták a serpák, de ettől érte menni már nem tudnak. Jön a monszun is, és oda a szokásos eszközökkel lehetetlen eljutni. Földes András, amikor tavaly megjelent könyvét megírta, és mások is bizonyára nem gondolták volna, hogy majdnem teljes élettörténetet adtak közbe, egy hegymászó életében értve most két csúccsal kevesebbet. Már azokban a napokban is elgondolkodtatott az esete, hogy hát vajon a mi kereszténységünk az nem éppen ilyen erősféle végkimerülésben szenved? Mennyire más mondjuk a mi elgyengülésünk, mint Mózesé, aki fölment a Nébó hegyére, a Pizgát csúcsára, talán szó szerint is megmászta a csúcsot, ha úgy tetszik, de minden esetre a hegy tetejére fölmegy, és ott véget ér az ereje is, és az élete is, csak hogy hát neki egy befutott teljes életpálya áll mögötte 120 évvel. Mi pedig talán még fel se jutottunk a hegycsúcsra, talán akár csak a hegy lábánál vagyunk még, és már is ott maradunk jégbe fagyva, mert nincs több erőnk ezen a keresztény úton járni. Hát micsoda szégyen ez az egyház népére. Az evangélium erejéből kellene élnünk, miközben végkimerülésben elgyengülten hullunk el a pusztában. Pál apostol is a szégyen és a nyílt felvállalás témáját feszegeti ebben a két versnyi, de még a neutron csillagoknál sokkal sűrűbb evangéliumban. Olyan sűrű ez, hogy aztán az egész levél erről a két mondatról szól valójában. Ezt fejti ki, bővebben, megmagyarázva, körüljárva, és most ezzel kezdve nem szégyellem ezt az evangéliumot. És ez egy különös szó, ez a szégyen, mert alaposan átalakult az utóbbi időben a régi időkhöz képest az értelme, amit ma értünk alatta, akár történelmi léptékben, akár egyetlen egy generáció váltási időt tekintünk, bizony egészen más tartanak ma az emberek szégyennek, mint régen. Karácsonyi ajándékaim között volt egy sajátos könyv, Okos emberek kolosszális tévedései. Olyan hírességek és élvonalbeli tudósok véleményeiből válogat a szerző, amelyek aztán baklövésnek bizonyultak. Szinte az az érzésem a könyv olvasásakor, hogy hát ez az író élvezettel emleget fel olyan történeteket például, mint Wilbur Wright példája, aki sikertelen kísérletei közepette, elkeseredette, jelentette be, hogy még 1000 évig nem fog repülni az ember. Két év múlva, 1903-ban a fivéreivel éppen ők hajtották végre az első sikeres repülést. Mondhatjuk erre, hogy hát mekkora tévedés és mekkora szégyen. Miképpen is szégyenülhetnek meg emberek a maguk véleményében és kijelentéseiben? Hát ma nem inkább az ellenkezőjét látjuk, az, hogy az emberek szégyentelenek, és még a rajta kapott bűnös sem szégyelli magát. Ott van az a töménytelen hazugság, ami megmérgezi a mindennapjainkat, az életünket, a családi, rokoni, ismerősi kapcsolatainkat és a közéletet egyaránt. De lelepleznek egy hazugot, akkor vígan él tovább a hazugságában, sőt még halmozza is azt. A hazug embert ugyan hamarabb utol lehet érni, mint a sánta kutyát, de úgy látszik, hogy ezzel a kutya se törődik. A tévedések miatt se szégyenkedik senki, ha valamit elrontott és balulül sült ki, akár kárt okozott, vagy éppen veszélyt, az se számít szégyennek. Amikor mondjuk egy újságíró alapvető tévedésről tesz tanúságot egy cikkében, és ezt szóvá teszik neki, akkor se látjuk, hogy szégyelnék magukat érte emberek. Várhatnánk szégyenkezés legalább az erkölcsi kilengések miatt, de itt is csalódnunk kell. Itt sem látunk semmi megszégyenülést az életünkben, még a legszélsőségesebb kilengések esetén sem. Helyette meleg büszkeség napjait rendezik meg provokatív formákban. Egyre több állam egyenesen törvénybe foglalja az azonos neműek házasságát, még ha esetleg ebből néha, mint Franciaországban tüntetések, zavargások is keletkeznek. A Cannes-i fesztiválon egy homoszexualitás reklámozó film a nyertes. De már lopni se szégyen, se politikusnak, se maffia bűnözőnek, se egyszer annak, aki több pénzre vágyik. És végképp nem látni szégyenkezést a családi viszonyok kuszasága miatt, együttélés, válás, szeretőtartás, és ki tudja mi minden okán. Lustának lenni, iskolában nem tanulni, munkahelyen lógni, ez sem szégyen, már sokkal inkább dicsekednek vele az emberek. Most vajon Pál apostol ilyen értelemben veti fel, hogy szégyelni kellene az evangéliumot? Vagy olyan értelemben, ahogyan azt nem hogy a politikán, de még a sportban is látjuk és tapasztaljuk, hiszen a FIFA tiltja, hogy egy focista gól, vagy éppen az egész meccs győzelme feletti örömét imádsággal fejezi ki, vagy fejezze ki, hogy a csapat így kezdje a meccsét, vagy hogy bárki a meze alatt Jézus feliratú, vagy valami keresztény tartalmú szöveget viselő pólót merészeljen hordani. Szégyelni kell ebben a világban Jézust és az evangéliumot. Egyik ige hirdető beszél arról, hogy hát nincsen annak semmi értelme, hogy az ember azt állítja, hogy valamit nem szégyel, hogyha nem érez kísértést arra, hogy szégyelje. Hát bizony Pál apostol is sok mindent megtapasztalt, és mi is bizonyára megtapasztalunk ezzel kapcsolatban, hogy hogyan nevetik ki az embert, és ő maga is megélte ezt, és nem véletlen, hogy a korintusiaknak írott levelében már az elején ezt tisztázza, és ezen a vasárnapon másik évben ugyan, de szintén levélben ége szakasz éppen az első korintusi levél. A keresztről szóló beszéd mondja, az balancság meg botrány az embereknek. De azt mondja, hogy nekünk viszont Isten ereje. Hát most szinte ugyanez hangzik el. Nem szégyellem, mert az Isten ereje, az evangélium nem szégyelni való, hanem Isten erejének munkáját teszi közössé a keresztények életében. És hát hogy állhatunk ellen tehát annak a kísértésnek, hogy szégyeljük mi is az evangéliumot, és hogyan tette ezt Pál? Hát az arra való emlékezéssel, hogy ez a sokak által bizony gyengeségnek és botorságnak tartott üzenet, ez nem más, mint Isten üdvözítő ereje. Ezt persze az ember nem tudja meg rögtön, és nem is lehet bebizonyítani. Ezt az ember az életében tapasztalja meg, ha valóban fölvállalja az evangéliumot, és nem szégyelli, hanem megéli azt, akkor sok-sok módon éli meg annak az eseteit, hogy ez valóban Isten erejét képviseli. A tudósok tévedésére is lehet mondani, hogy ez mégsem feltétlen baklövés, mert hát természetesen a kijelentéseiket először is a saját korukban kell kezelni, és nem száz, meg még több évvel később visszanézni és nevetni rajtuk, hogy milyen botorok is voltak. Hát tökéletesen megtapasztaltuk ezt sokkal rövidebb időtávon, mint egy 50 éve létezik az úgynevezett jövőkutatás, amelyben tudósok megpróbálják az évtizedek meg évszázadok múlásával levő eseményeket elemezve megmondani a jövőt, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez micsoda kudarcot vallott, és ma már látjuk, hogy sokszor egy-két év is sok ahhoz, hogy előre láthassunk bármit is. Ugyanakkor, ha tévedés is egy vélemény, de tudományosan alapozott, akkor sincs rajta mit szégyelni, legfeljebb aztán be kell ismerni, hogy itt valami máshogy alakult, valami hiba történt. A tévedésen csámcsogóknak is azt kellene megérteniük, hogy hát egy kijelentést mindig a maga összefüggésében értsünk. Fiatalabbaknak talán jól ismerős Bill Gates azon mondata, hogy 640 kilobájt mindenkinek elég, tehát a számítógépnek a memóriájában ez bőséges, de hát ezt is úgy kell érteni, hogy ezt akkor mondta, és nem azt mondta, hogy ez mindig is elég lesz, hiszen ma már a telefonjaink memóriája is több ezerszer akkora, mint az akkoriak voltak. És Erős Zsolt kijelentése sem biztos, hogy általános és örök igazságként értendő, hanem ott akkor a balesete, az amputálás után nem sokkal hangzott el, és ott mondta. Kapott szegény hideget is, meleget is az elmúlt hetekben, és van egyik és másik oldalról is persze sok igazság a véleményekben. Hát mi nem rendelkezünk olyan fajta bölcsessége és belátással, hogy pálcát törhetnénk akár felette, vagy éppen felmenthetnénk minden alól, de azért érdemes elgondolkodni az esetén. Egyik kisegyház lelkésze például blogbejegyzésében azt írt, hogy hát hétfőn, ez pünkös, este a vacsora asztalnál újságoltam, hogy Erős Zsolt megint feljutott egy 8000-es csúcsra, immár a másodikra azóta, hogy műlába van. Papa, ez Isten kísértés? Kérdezte az egyik fiam. Hát, azt hiszem, igen az. Válaszoltam bizonytalanul. Bizonytalanul, mert ha valóban Isten kísértés, akkor mit csinálnak? Akkor mi a csodának lelkesedem? Ha Isten kísértés, akkor nem kellene csinálniuk, ha meg nem kellene csinálniuk, akkor nem kellene lelkesednem sem. Már aznap, de végképp másnap még tragikusabban vált aktuálissá ez a kérdés, hogy szégyelni való Isten kísértése ez, vagy büszkén emlegetendő hősies teljesítmény, hogy fél lábbal megmássza a kancsencöngát valaki. Hát igen, egyik oldalról van igazság a sokak véleményét kimondó pénztárosnő szavában is, hogy felelőtlenség volt, és most mi lesz a családjával. De azért nem árt azt is tudni, hogy felesége még így a sok és a gyász helyzetében is erősné tudott maradni, és úgy nyilatkozott, hogy hát tulajdonképpen jó helyen van. És igen, egyik oldalra igazság van a sokak véleményét megfogalmazó lelkésznek is, hogy ez Isten kísértés, de akkor tegyük azért hozzá még sok más felelőtlenségünket és Isten kísértésünket is, amit minden nap elkövetünk akár. Hát Isten kísértés nem csak a műlábas hegymászás, de a közveszélyesen közlekedés is, vagy éppen a fáradtan elalvó vezető is, akár gondolunk itt Gyurassa Máté esetére, ami el is híresült sajnos, de mindannyian járhattunk már biztosan így. És persze akkor a veszélyes hivatások is Isten kísértés, hiszen hát mennyiszer kockáztatják az életüket tűzoltók, rendőrök. Ő rájuk mégsem mondjuk, hogy milyen felelőtlenek voltak, hogy bent égtek a házban. És persze itt még talán mondhatjuk, hogy ezt mások érdekében teszik. De vannak vészhelyzetektől független veszélyes foglalkozások is, gondolhatunk bánya szerencsétlenségekre. Ott nem mások mentése érdekében történnek ezek, de akár a vegyi anyagokkal dolgozás, és sok-sok mindent felsorolhatnánk, mi minden veszély leselkedik, és nem árt azért tudni, hogy ez igazából nem a foglalkozások miatt van elsősorban. Az élet maga az, ami veszélyes ezen a földön a bűneset után. És hát ott lehetne akkor minden felfedező. Hol tartanánk, ha senki nem vállalt volna soha semmi kockázatot? Még Amerikát se ismernénk, és sok minden tudományos eredménytől is meg lennénk fosztva. Gondoljunk mondjuk a Curie házaspárral, Pierre belehalt a sugárfertőzésbe, mert hát nem tudták, hogy mivel jár mindez. És persze ezekre is még mindig lehetne mondani, hogy hát akkor inkább legyen minden biztonságos, szuperbiztonságos, inkább ne legyenek felfedezések, maradjunk helybe, vagy csak arra szólva járjunk. De hát ezzel a veszélyt még nem kerüli el senki. Valójában ráadásul minden kétkedésünk, hitetlenségünk és bűnünk az Isten kísértés. Se én itt a szószéken, se te itt a padokban nem vagy kevésbé Isten kísértő és felelőtlen ember, mint az odaveszett hegymászók. Úgyhogy hát Isten igény előtt állva meg kell vallani, hogy bőven van miért szégyenkeznünk nekünk magunknak. És egy másik kérdés esetleg, hogy talán majd egy szenzációs régészeti felfedezés történik 10 000 év múlva, amikor a globális felmelegedés kiolvasztja a hegyeket, és rájönnek, hogy itt sok-sok ember élt a hegyen, de legalábbis ide temetkeztek. Hát amíg emberi oldalról tekintjük az életünket, addig valóban azt látjuk, hogy a hibáinkat, bűneinket, tévedéseinket, hazugságainkat, szemtelenségünket nem kell szégyelni, hanem az evangéliumot kell szégyelni. És lehet, hogy így is jöttünk majd a templomba, hogy kicsit magyarázkodni kell, kicsit szégyenkezni kell, hogy mi eljövünk otthonról. De ha Isten szavára hagyatkozunk, és az ő oldaláról szemléljük mindezt, akkor kiderül, hogy ezt sürgősen meg kell fordítanunk a szégyenünk miben létét. Hazamenni tehát, fordítva lesz dolgunk már. Szégyenkezni a kicsapongásaink felett, a hazugságaink felett, a bűneink miatt, és bátran vállalnunk az evangélium igazságának gyalázatát, amely a Golgota gyalázatából táplálkozik. Ne a szokásos értelemben legyünk tehát szégyentelenek, akik semmi miatt nem szégyenkeznek, még azon se, ha kiderülnek a szégyenletes tettei. Ehelyett abban az értelemben legyünk szégyentelenek, hogy Pállal együtt nem szégyeljük az evangéliumot, azaz Isten igazságát, amely a kereszt gyalázatában győzedelmeskedik, amely a halál erőtlenségében lesz mégis erős a feltámadás révén. És hát valljuk meg, vannak esetek, amikor a rokonaink, a barátaink miatt kell szégyenkeznünk, mert olyasmit tesznek vagy mondanak. Gyermekeink miatt is sokszor szégyenkeznünk kell, mondjuk iskolai csínyek miatt, vagy éppen az iskolai eredmények miatt, vagy pontosabban eredménytelenségek miatt. Bizony szülőként is mennyiszer szégyenkeznünk kell. És egészen megdöbbentő az, hogy Isten maga is ezt a szégyent átéli. Mert a fia ott függ a szégyenfán. Hát ennél nagyobb szégyen nincs. És ő mégis vállalja a fiát, hogy nyilván mi is vállaljuk gyermekeinket. És persze én magam is hányszor szégyenére vagyok a gyülekezetnek, a településnek, a rokonságnak, családnak, a kereszténységnek. Vállalja-e valaki ezt a szégyenet? És szégyenlem-e én még mindig Krisztus evangéliumát? Mi is akkor a nem szégyellendő evangélium lényege? Hát itt vagyunk a római levél szívek közepénél, hiszen, ahogy mondtam, ezt fejti ki aztán a következő fejezetekben az apostol, és ez volt, tudjuk jól, a reformáció középpontja is, éppen ezért evangélikus életvitelünk középpontja is kell legyen. Jó kérdés, hogy akkor vajon miért? Nem az mégsem. A teológiai lényege nagyon egyszerű. A hitáltali megigazulás Páli tételének, ennek a reformáció egyházában ismertnek kellene lennie, és elméleti szinten talán el is mondható ez a rendszeres templomjárókról, azaz rólunk, akik itt vagyunk. Persze azért nem árt ebben is önvizsgálatot tartani, hogy valóban tisztában vagyunk-e legalább elméletben ezekkel a hitigazságokkal, amiket Pál itt kifejt. Minden esetre érdemes először is önvizsgálatot tartanunk e tekintetben, másodszor pedig elolvasni a római levelet, harmadszor áttanulmányozni Luther és más írás magyarázók magyarázatait erről a levélről és a hitáltali megigazulásról. És aki mindezt tökéletesen birtokolja, azt talán elmondhatja magáról, hogy elvileg, elméletben képben van a megigazulás az üdvösséget illetően. A legnagyobb hiányunk azonban a gyakorlattal van. Mert a szavaink ugyan valahol még csak-csak tudnak arról, hogy nem cselekedeteink révén fogunk üdvözülni, hanem Isten üdvözít hitáltal, ez nem a magunk érdeme, de hát a gyakorlat, az életfolytatásunk, a mindennapi tetteink erre bizony alaposan rácáfolnak. A cselekedetek minden áron visszatuszakolják magukat az életünkbe. És ezek révén akarjuk aztán kiérdemelni a kiérdemelhetetlent. Jó hát, ha újra és újra odafigyelünk Isten igéjére, ha alaposan odahallgatunk arra, amit az apostol mond az evangéliumról, nehogy rólunk is kiderüljön, hogy valójában szégyeljük az evangéliumot, és helyette a cselekedeteinkkel dicsekszünk. Hitből élni azt jelenti, hogy nem szégyellem az evangéliumot, nem szégyellem Isten igéjét. És lehet ugyan, hogy ezért sokan kinevetnek, hogy milyen túlhaladott már Isten tiszteletre járni, milyen ózsdi a Bibliában hinni, és végképp milyen maradi Jézust követni. Ma már más szelek fújnak, mondhatnánk. De ha tudom, hogy mit is jelent, és mit is ajándékoz nekem az evangélium, akkor mégsem szégyellem. Akkor nem mondom, hogy nincs időm Isten tiszteletre járni, hiszen az ilyen vélemények valójában nem is az idő hiányáról, hanem a hit hiányáról szólnak. Hát aki hisz, annak nem lehetne kérdés. Ha hiszel, akkor nem, hogy van időd naponta igét olvasni, meg nem, hogy van időd Isten tiszteletre járni, hanem egyszerűen szomjúhozol utána. Ha nem szégyellett evangélium után, akkor egyszerűen vágyakozol az Isten tisztelet közösségében is találkozni megváltóddal. És mellesleg a tapasztalat azt mutatja, hogy az idő hiányra hivatkozva, aki kihúzza magát az evangélium olvasása és hallgatása alól, az Isten tisztelet alól, hát attól bizony a sátán többszörösen is elveszi ezt az időt, amit sajnált. Nincs idő templomba jönni, de akkor miért van idő trécselni, pletykálkodni, mulatozni, haverokkal elmenni ide-oda, órákat, televízió vagy épp számítógépes játékok előtt ücsörögni? Mit gondoljon az ember egy olyan tűzoltóról, aki riasztást kapva azt mondja, hát most nincs időm autóba pattanni és tüzet oltani. Vagy egy rendőr, aki azt mondja, hogy nincs időm autóba pattanni és bűnözőket üldözni. Egy mentősről, akinek nincs ideje mentőbe ülni és életeket menteni. Mert nem éppen ezt teszik azok, akik hit hiány mindenféle kifogásokkal távol maradnak. Most szaladni kell ide-oda, amoda, kiegészíteni a fizetést, most ezt kell elvégezni, azt kell elvégezni. De elgondolkodunk-e azon, hogy melyik munkaadó fogadná valakitől, hogy munkaidőben éppen a munkájára nem jut ideje. Hát akkor Isten, aki minket teremtett és nekünk életfeladatot rendelt, aki az időt is teremtette, a személyes életünk idejét is nekünk ajándékozta, hát ő hogy ne venné zokon, ha épp tőle sajnáljuk ezt az időt, és a hívása elől mindenféle kibúvókkal bástyázzuk körbe magunkat. És most ne gondoljuk, hogy azokról van szó, akik nincsenek itt. Mert ezek a példák nekünk jelenlevőknek szólnak, és nekünk érdekesebb, hogy annál inkább biztatást lássunk benne, hogy megerősödjön a hitünk, és ne szégyeljük az evangéliumot, ne sajnáljuk az időt Krisztustól, igéjének olvasásától és hallgatásától, ne sajnáljuk az imádságtól, az Isten dicsőítésétől. Mert az igaz ember hite által él. A hit pedig megadja életünk helyes értékrendjét és sorrendjét. A hit elvégzi bennünk, hogy ne szégyeljük az evangéliumot, hanem hitáltal éljünk belőle napról napra, és azt végezzük a mindennapokban, amit Isten rendel teendőül. Ámen. Imádkozzunk. Krisztusunk, aki evangéliumodat adtad, bocsáss meg nekünk, hogy oly gyakran szégyeljük megváltásod művét, vigasztaló evangéliumodat, pedig te nem ezért, hanem azért adtad, hogy üdvözítő erődet tapasztaljuk meg általa. Eleveníts meg minket igéddel, teremts hitet szívünkben az evangélium szavával, amellyel kinyilatkoztatod a te nagyszerű igazságodat hitből hitbe. Áldott légy, hogy a te igaz embered nem az emberek gyarló igazságából, hanem a tőled kapott hitből élhetne. vedess el minket is erre a hitre és életre, hogy igazságod diadalmaskodjon mindenek felett. Ámen.